Köszönjük, mennyei atyánk, hogy eljöttünk újból a te szent házadba. Köszönjük, hogy meg akarod áldani ezt a délután számunkra, és úgy, ahogy a nyári zápor fölfrissítette a természetet, fel akarod frissíteni a mi életünket, a mi szívünket. Kérünk, add a te frissítő esődet ezen a délutánon is számunkra a te igéd által. Kérünk, add nyitott szíveket, nyitott füleket. Kérünk, Istenünk, segíts! Hadd tudjuk tolmácsolni mindazt az üzenetet, amit adtál számunkra, testvéreink számára. Kérlek, Uram, te áld meg minden mozzanatot, minden szolgálatot. Áld meg, akik el tudtak jönni, de Uram, áld meg azokat is, akik talán betegség, vagy valami más ok miatt nem tudtak most jönni szent házadba. Te szólj hozzájuk is, és kérünk, adj tekintélyt ma délután a te igédnek. Amen.
Amen.
Drága testvéreim, kedves gyülekezet, délutánon Istenünk áldott ígéjét a Kolossai levél második fejezetéből olvassuk, a 13. versen kezdődően a rész végéig a 23. versig. És titeket, akik holtak valátok bűnötökben és a ti testetekben körülmetéletlenségben, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. És lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valósága Krisztusé. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfúvalkodván az ő testének értelmével. És nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén nevekedik Isten szerint való nevekedéssel. Ha meghaltatok a Krisztussal, megszabadultatok a világ elemi tanításától, miért terhelitek meg magatokat, mintha a világban élők volnátok eféle rendelésekkel? Ne fogd meg se kóstold, még csak ne is illest, amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve, az emberek parancsolatai és tanításai szerint, amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízlalására valók.
Emlékszem jó néhány évvel ezelőtt egy kis történetre. Az egyik gyülekezetből egy néhány fiatal és középkorú testvér, akik szerettek sportolni, meghívták a szatmári fiatalokat, hogy játszunk egy barátságos futballmérkőzést. El is fogadtuk ezt a meghívást, és elmentünk, és játszottunk. Úgy alakult a mérkőzés, hogy eléggé nagy fölényben nyertünk. A fiúk egy kicsit elszomorkodtak, és nem akarták ennyiben hagyni a dolgot, és egy visszavágót kértek. Kis idő múlva megtörtént a visszavágó is, és egész végig nagyon szoros volt a küzdelem. És az utolsó másodpercekben becsúszott a szatmáriaknak egy gól. Vesztettünk. Másodjára már nem győztünk. Aztán úgy vigasztaltuk magunkat, hogy hát nem baj, mert a múltkor bezzeg nagyon-nagyon nyertünk. Most csak egy kicsit vesztettünk. De vesztettünk. Nem győztünk. Az az egy pont elég volt ahhoz, hogy veszítsünk. Csupán emlék volt már számunkra a győzelem, és nem a valóság volt az akkori jelenben. A mindennapokban talán a sátán, amikor kikér bennünket, és egy-egy harcba vagyunk, akkor elveszítünk egy-egy csatát, és úgy érzem talán az én életemben is, hogy nem fáj elég ez a vereség. Miért? Azért, mert elkezdem vigasztalni magamat, hogy ó, Uram, de a múltkor nyertem, a múltkor győzedelmeskedtem a kísértés felett. Még kétszer is, meg háromszor is. Isten nem azt várja el tőlem, hogy néha-néha győzzek. Hogy néha-néha győzedelmes életem legyen. Ő azt várja el, hogy minden napom és egy egész életformám legyen az, hogy valóban győztesként kerüljek ki különböző kísértésekből, harcokból. A 15. versben azt olvassuk, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Az ő kereszthalála, feltámadása és mennybe menete által az Úr Jézus legyőzte a gonoszt. És ez közszemlére lett téve, hogy ő diadalmaskodott felettük. Ő egyszer s mindenkorra, ő győzött. Ő felülkerekedett a halálon, és legyőzte azt. Ő mindent megtett a győzelem érdekében. Ő elment egész a végsőkig, a kereszthalálig. Megtehette volna, hogy föladja az utolsó 100 méteren. Megtehette volna, hogy ő ezt már nem bírja, ő ezt leteszi. Ő nem viszi egész végig, de ő mindent megtett. Ő meghozta a legnagyobb áldozatot. Sokszor a sportolók is sok áldozatot hoznak testük sanyargatását, csak azért, hogy győztesnek nevezhessék őket, hogy kikiálthassák, hogy ő az első, ő a győztes. Én milyen áldozatokat hozok? És először magamba fordultam. Én mit teszek? Én mindent megteszek a győzelem érdekében? Én mindig mindent megpróbálok? Teljes odaadással? Csak egy ponton múlt a győzelem. Csak egy kicsi kellett volna még. Néha csak egy kicsit kéne tovább imádkozni, néha egy kicsit kéne tovább kitartani, még egy kicsit engedelmeskedni, de hogyha az a kicsi nincs meg, vagy annyi amennyi, az már vereség. Az már nem győzelem. Mert az a kevés is hiányzott. Nem volt meg a teljes. Nem lehettem győztes. Én kívánom azt, hogy legyenek valódi győzelmeink. Ne csak látszat győzelmeink, hanem a mindennapokban valódi győzelmeink. De ne a mi erőnkből. Ne is próbálkozzunk a mi erőnkből, önerőnkből. Mert az csúfos vereség lesz. Próbálkozzunk, és tegyük le minden nap kezünk a Jóisten kezébe a mi életünket. Mert vele, ha csatába indulunk, akkor győzünk. Vele, általa és ő benne diadalmaskodhatunk. Hadd legyen a mi győzelmünk mindennapos, hadd legyen valóság, ne csak emlék vagy látszat, hogy valóban, amikor mindvégig kitartva odaérkezünk a mi mennyei atyánkhoz, átvehessük a győzelmi koronát. Amen. Az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána Szabó Timea szolgálatát kérjük majd.
Énekeket, amik ilyenkor alkalmasak, és mindig az jött vissza az elmémre, a győzelem már ennyi, megváltott Szentvérén. Hát hadd énekeljük akkor el együtt a gyülekezet, 198-as a hithangjaiban, és énekeljünk együtt ezt az éneket, alkalmas is, és... énekeljük közös karban, de örömmel énekeljük ezt az éneket.
Tedd, amit mások tesznek, ne tömeg életet hajszolj, ne mindenki legyen eszményed, mindenki nyelvén te ne szólj. Verebek, varjak, tömeg, madarak csoportban szállnak tova mezők felett, de felhőkön túl egyedül a sas, néz a napba és csodál kék eget. Önmagadban szárnyaló sas légy, célod legyen minél magasabb csúcs, tűzzön rád a fenti kegyelem nap, az eszményképed legyen Jézus.
Jük Morosz Hannelore szolgálatát, utána pedig az énekkar szolgálata.
Hát lassan 2 hét múlva kezdődik az iskola, és hát a mai időjárás is nagyon ezt felelevenítette bennem, és elég sok félelem merült fel bennem 2 hét múlva kezdődő iskolával kapcsolatosan. De úgy visszagondoltam az elmúlt nyaramra, És hogyha jellemeznem kellene, két szó jutott eszembe róla. Az egyik az, hogy ébredés, és a másik az, hogy tervek. Az ébredés az azért, mert úgy nyár elején Isten már úgy elkezdett ébreszteni engem, és elég sok bűnt úgy rám terhelt, amiket talán úgy megtűrtem az életemben. És még most is sok minden van még, amit még tudom, hogy le kell tennem. A tervezés pedig azért, mert ugye nekem ez lesz az utolsó évem, és már a nyárra is elég sok tervem volt, és a jövő évre nézve, meg a jövő nyárra nézve, meg az egyetemi évekre nézve, és elkezdtem tervezni elég sok mindent, meg elég konkrét terveim voltak, céljaim, és az elmúlt időszakban, az elmúlt napokban, hetekben Isten elkezdett rávilágítani arra, hogy ezeket a terveket jó, hogy én már így eldöntöttem, meg magamban leszögeztem, de nem kérdeztem meg Istent ezekről. És terveztem, de valahogy nem kértem ki Istennek az akaratát, és valahogy ezek az én terveim voltak. És elkezdett néhány termet úgy áthúzni, és eléggé fájdalmas volt, mert ugye, hogyha eltervezünk valamit, akkor szeretjük azt, hogy minden úgy történjen, ahogy elterveztük. És elkezdett terveket úgy összedönteni az életemben, és kezdtem megijedni. Mi van, hogyha az összes tervemet most összedönti, és ledönti azért, hogy vele tervezzek, hogy újra tervezzek. És eszembe jutott az egyik ének, egy angol szám, aminek a lényege az, hogy Isten a tűzben is meg tud védeni minket, és a fájdalmainkat el tudja tüntetni egy szavára, de hogyha nem tenné is, én benne bízom. És úgy voltam vele, hogy hogyha talán az összes tervemet most így lerombolja Isten, akkor benne kell bíznom. Talán az egyik terv, ami ez a legjobban ragaszkodtam, amit a legnehezebben tudom átadni Istennek, az az, hogy van két osztálytársnőm, akiket nagyon szeretném, hogy megtérjenek, és ők is az Úr gyermekei legyenek. És úgy elkezdtem tervezgetni, hogy mikor lenne jó megtérjenek, mert ugye utolsó évem van. És úgy voltam vele, hogyha most nem térnek meg, akkor mikor? Talán máshova elkerülnek, különböző városokban leszünk, mikor lesz még alkalmam bizonyságot tenni. És ezért is nagyon félek ettől az utolsó évtől, hogy tudok-e úgy bizonságot tenni majd nekik, és tudok-e olyan példa lenni. És Máté evangéliumát olvasom, és kaptam bátorítást, egyben nagyon nagy figyelmeztetést is. A Máté evangélium a 10. rész 20. versében azt olvastam, hogy mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Ez bátorítás volt, hogy ne aggódjak, amikor bizonyságot teszek majd nekik, mert majd Isten szól általam, hogyha én engedem azt. És szeretném azt, hogyha olyan lelkületem lenne mindig, hogy engedjem, hogy ő szóljon általam, és ő használjon fel az ő életükben. Ugye egy hete voltunk ifjúsági táborban, és Isten nagyon nyomatékosan üzente azt nekem, hogy az én életem szövőszékén ő ül. Ő a mester. Ő tudja a legjobban azt, hogy melyik fonalat mikor kell belefonni az én életembe, és miért. És merjek teljesen benne bízni, és ráhagyni az én életemet, az én terveimet, és minden egyes célomat, és akaratomat. És van egy ige vers, ami még nagyon mottómá vált, vagyis szeretném, hogy az legyen a következő tanévben, az a Máté Evangélium 5. rész 16. verse. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Szeretnék világosság lenni az osztályban, az iskolában, ahova Isten helyezett, ahol még egy évet el kell töltenem. És szeretném azt, hogyha látnak is bennem akármilyen jót, a jó cselekedetek mögött ne engem lássanak, hanem Istent. És az lenne a legnagyobb vágyom, hogy akármi jót látnak bennem, Isten dicsőjtsék. És ezt kívánom a testvéreknek, és hadd tudjunk így világosság lenni ott, ahol vagyunk, és hadd tudjunk ilyen győzelmes életet élni. Amen.
Mindenkit köszöntök szeretettel, és hálát adok Istennek, hogy újra ad erőt bizonyságot tenni őróla, az áldott orvosról. A délelőtti igen magyarázat is Jézus Krisztusnak a jóságát, szeretetét, gyógyító erejét mutatta be nekünk, és nagyon inspirált most ez az ének is, amit az előbbi együtt énekeltünk, hogy Isten ma is gyógyít. Én erről szeretnék bizonyságot tenni. Hát, úgy évekkel ezelőtt nagyon sok problémám volt, az epe, a vese, kő, homok, s minden. S mondja most a házi orvosom, a lángdoktor, hogy menjek és nézzük meg egy ekográfot, hogy mi van ott belül. És elmentem, a Grozner doktor megvizsgált nagyon alaposan, szépen, és azt mondta, hogy itt nyoma sincsen se a kőnek, se a homoknak, semminek. Hát Istené legyen a dicsőség érte, mert én imádkoztam, mondtam, Uram, nekem nincs senki, én itt egyedül vagyok, és olvastam bizonyságtevéseket, gondolom ismerik a testvérek, te is meggyógyulhatsz, Isten ma is gyógyít Bob Gásztól. És itt is olvastam a bizonyságtevést, hogy aki meggyógyul, annak úgy, mint a 9, hogy egy ment vissza a 10-ből, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy Isten meggyógyította. Hát én nagyon hálás szívvel mondom itt el, hogy nem csak most tapasztaltam ezt, és mondja az orvos, hogy nincs rá magyarázat, mert minden az agyba dől el, és a hit gyógyít. Hát hiszem, hogy engemet is csak a hit gyógyított meg, és Jézus Krisztusban vetett hitem. Nem azért, mert megérdemlem jobban, mint más, mert Istennek ezzel is terve van az életünkben. Ha valakit meggyógyít, az azt jelenti, hogy még használni akarja. Hát arra kérem a jó Istent, hogy mutassa meg nekem azt a területet, ahol ő még engem használni akar és tud, hogy legyek engedelmes, alázatos, és soha ne felejtsem el elmondani az embereknek, azoknak, akik magára maradnak, hogy van egy áldott orvos, akiben ma is nem csak régen gyógyított annak idején, mikor a földön járt, hanem ma is, ha hiszek benne, ő meggyógyít. Még Izraelben, mikor dolgoztam, akkor is hátgerinc problémám volt, és elég súlyos. És azt mondta az orvos, hogy ő azt ajánlja, menjek haza, mert ezzel nem tudom a beteget emelgetni éjjel-nappal. És akkor is imádkoztam, Uram, itt vagyok a nagy világban, kérlek, gyógyíts meg engemet. És mikor most ebből a kis könyvecskéből olvastam a bizonyságtevést, hogy éjjel megébredt és roppant a hátgerince, a csigolyája, azt hittem, hogy ez csak egy ilyen kis... Nem mertem elmondani az embereknek, hogy igenis ez létezik. Mert én annak idején ott Izraelben úgy éreztem, éjjel arra ébredtem fel, hogy egy nagy roppanást éreztem, és reggel felkeltem, semmi bajom nem volt. Szóval visszatette az Úr az én hátcsigolyámat oda a helyére, hogy tovább tudjam végezni a dolgomat az öreg mamákkal. Hát én most olyan lelkesen minden összejött, az ének is, a bizonyságtevés is, és eszembe jutott, hogy nekem nem szabad hallgatni erről, amit velem Isten cselekedett. Én áldom és magasztalom az ő nevét, és arra kérem, hogy még amit adott napokat a hátralévő életemben, mutassa meg nekem, hogy hol akar használni, mit akar, amit kér tőlem, mindent megteszek, mert hogyha 100 életem lenne, sem tudnám megköszönni neki a jóságát, a szeretetét, a gondviselését. És arra kérem a testvéreket is, hogy ezek a bizonyságtevések legyenek élők, hatók ott, ahol járunk, ne szégyeljük elmondani, mert engemet megszégyenített ez a kis könyvecske, mikor olvastam, hogy bizony ezt el kell mondani az embereknek. Mert mindenki rá van szorulva az áldott orvos gyógyítására. Az orvosok elmondják azt, hogy mi segítünk, de csak Isten után. Hát mi se szégyeljük ezt elmondani, hogy Isten segít rajtunk, csak menjünk bizalommal hozzá, és kérjük az ő segítségét. Köszönöm, hogy még tartsa az életemet. Köszönöm, hogy még használni akar. Ma volt egy délelőtt egy olyan kifejezés, hogy várva várom az Urat. Hát ez nagyon csodálatos, mert az első várás ugye már tudat alatt megkezdődik az embernek, akkor, mikor csak a hite kis csekély kicsi. És a második várva várom, az már a tudatunkban van megtérésünk után, hogy igen, mi tudjuk, hogy visszajön az Úr, és várom az Urat. Szóval ez nekem annyira csodálatos volt a délelőtt, és annyira megerősített, hogy várva várom az Urat. És szégyenkezve mondom el, hogy sokszor késleltetem. Itt elmondom, hogy igen, várom meg, elénekem meg, de késleltetem az Urat, hogy ameddig az én gyermekeim, unokáim nincsenek az ő kezébe, addig ne jöjjön vissza. Késlekedjen, hogy legyen még idejük megtérni, és úgy tudjak elköltözni a földről, hogy lássam, hogy a gyermekeim is az ő kezébe vannak. Köszönöm, hogy meghallgattak ám, mert...
Ha még lenne valakinek egy szolgálat a szívében, kérjük most.
Nagyon szeretem hallgatni Petre Popovics testvérnek a szolgálatait, a prédikációit, és az egyik prédikációjába megragadott az a mondata, hogy ha egy hívő ember tele van haraggal, gyűlölettel, nehezteléssel, és bűnökben él, ilyen szennyesnek mutatja be a Szent Istent, a megváltót, a Jó Istent. És akkor hogy vágyanak megtérni az emberek, ha a hívők ilyen rossz fényt vetítenek a Szent Istenről. És úgy elgondolkoztam rajta, vizsgáltam a szívemet. És itt a 13. versben van, hogy akik valamikor holtak voltunk a mi bűneinkben, megelevenített, megbocsátván minden bűneinket. Én is átéltem azt, hogy ameddig a lelkiismeretem halott volt, bűneimben éltem, nem fájt nekem a bűn. Nem tudtam, mit jelent az, hogy fájjon a bűn. De amikor a Jóisten fényt vetített az életemre, és megelevenített, adott új életet, akkor összeroskadtam előtte, és most is végzi bennem a Jóisten ezt a munkát, amikor térdre kényszerít, és le kell térdeljek, és mondjam, Úr Jézus, én nem akarok haragudni, én nem akarok gyűlölni, én nem akarok neheztelni, én nem akarok vétkezni ellened. És a Jóisten ad győzelmet. Most a múlt vasárnap, meg azelőtt szombaton Temesváron, Boksán voltunk, a családban menyegző volt, aztán elmentünk az öreg apósomat is meglátogatni, és együtt beszélgettünk, együtt imádkoztunk, és a tatával is beszélgettünk, hogy készülni kell hazafelé. Elég nehéz már olyan időskorba felfogni, 89. évében van, már nehéz felfogni sok mindent, hogy mit jelent, még mindig meg lehet változni, még mindig meg lehet térni, még mindig le lehet tenni a problémákat a kereszthez, és a Jóisten tud adni új életet, új szívet. Jó volt együtt lenni, beszélgetni, imádkozni, és együtt készülni hazafelé, amikor jön a behívó. És a Jóisten erre akar engem, és úgy hiszem mindnyájunkat megtanítani, hogy legyen érzékeny a lelkiismeretünk. Ne legyünk halottak lelkileg. Érezzünk rá a testvéreink nehézségére, fájdalmára, és ott, ahol segíteni kell, nyújtsunk egy segítő kezet, nyújtsunk egy vigasztaló szót, tegyük a jót, mert úgy küldünk mindig egy-egy téglát, egy-egy kis homokot, amiből majd az angyalok építik nekünk a helyünket a mennyországba, úgy olvastam egy kis történetből. És adjon a Jóisten, vágyom arra, hogy ilyen győzelmes legyen a hívő életem. Ha vétkeztem, ne érezzem jól magam, ne tűrjem meg a bűnt, legyen érzékeny a szívem, hogy a Jóisten tudjon adni győzelmes életet. Adja meg az Úr nekem is, és mindnyájunknak. Amen.
foglaljunk helyet. Délután is szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében, akinek a kegyelméből együtt lehetünk, hogy az ő szavát meghallgassuk, amely lélek és élet. Most pedig kérem az énekkar szolgálatát, és utána pedig az ígéből fogok szólni.
Jézus akarja, hogy fényes itt napsugár legyen, éppen világít csak én.
Az ember győzelmi mentalitással születik a világra, és akinél ez nem így van, ott valami nincs rendjén. Mindenki győzni szeretne, ezt már említette testvérem is. Én magam is így vagyok vele, én kevésbé győzhettem fociban, mert hogy azt inkább csak néztem, mint gyakoroltam. De ahogy visszaemlékszem, mindig bizonyítani akartam, és mindig le akartam körözni másokat, ha lehet iskolában, ha lehet valahol legyek az első. Visszaemlékszem egy ötödikes, negyedikes élményre, hogy egy magyar dolgozatot írtunk, és hát nem úgy sikerült, ahogy én azt gondoltam, nem volt éppen négyes, de nem volt a legjobb, és akkor nekem ez óriási nagy traumát jelentett, és emlékszem, hogy a magyar tanárnő beszélget az oszival, az akkori oszimmal, és azt mondja, hogy hát sajnálom, túl sikerorientált, mármint hogy én. Aztán azóta megtanultam azt, hogy az élet nem csak sikerről szól, hanem kudarcok is vannak, és nem mindig az a leglényegesebb, hogy az első legyél és másokat lekörözzél, hanem az, hogy becsületesen végezd a dolgodat, és a többi az az Isten dolga. És nincs ez másképp semmilyen területen. Szeretnénk győzni. Eszembe jut még egy élmény, amit olvastam, illetve egy történelmi esemény. Visszamegyünk körülbelül 2500 évet az időben, és az aténi városállam óriási választóút vagy keresztút előtt állt. Megtámadta őket az akkori világbirodalom Perzsia Dárius vezetésével. Óriási fölényben voltak. Óriási túlerőben voltak. Az volt ennek az ütközetnek a tétje, hogy megőrzi-e Atén függetlenségét, vagy behódol a Perzsa világbirodalomnak, és Atén megszűnik létezni, a történelem süllyesztőjébe kerül. Az ütközetre maratonnál került sor, és a görög sereg miliciadész vezetésével legyőzte a rendkívüli túlerőben levő perzsákat. Meg kellett vinni a hírt haza, Aténba. Aténtól egy 40 kilométerre volt az ütközet, 42. Hát hogy vigyék meg? Csak is futárral. Az egyik harcos lelkét kihelve futott, és a szószoros értelmében, mire Atén piac terére ért, ahol az emberek szívszorongva várták az ütközet kimenetelének a hírét, annyit tudott mondani, hogy győztünk. Összecsuklott és meghalt. Ennek az emlékére rendezik mindmáig az olimpiai játékokon a maratoni futást 42 kilométeres távban. 42 kilométer és 195 méter, ha jól tudom, hogy jól mondták. Igen. Ez a maratoni futás a győzelem emléke. Akkor politikai győzelemről volt szó. Most a lelkünkért folyik a küzdelem, és pedig óriási küzdelem nem emberek között, hanem a szellemi hatalmasságok között. A nagy kegyelem az, hogy ezt a küzdelmet nem mi kell megvívjuk önmagunkban, hanem Jézus Krisztus a kereszten már győzött. Tudta azt, hogy mi elvesztettük a csatát már az Édenkertben. Tudta azt, hogy mi nem vagyunk képesek győzni, és akárhogy próbálkozunk, a lelkünket átjátszottunk lelkünk ellenségének, a tolvajnak, az ördögnek. És vesztesek vagyunk. Ezért jött ő, a győztes, és győzött. És mi ő benne lehetünk győztesek. Az az óriási különbség a földi élet és a lelki élet között, hogy ott nem csak egy győztes van a lelki életben, lehetünk mindannyian győztesek. A másik dolog pedig az, hogy nem mi kell a győzelmet kivívjuk, hanem mi a Krisztusban kell elrejtőzzünk, és győzelmet arassunk általa. Lehet már volt szó erről a Kolossai levél bevezetőjében, de megismétlem, nem hallottam, nem voltam itthon, úgyhogy lehet, hogy ismétlek egy kicsit néhány tényt, a testvérek megbocsátják ezt. Kolossi a mai Törökország déli részén feküdt, dél-nyugati részén, Laodiceával és Hierapolisszal egy város hármast alkottak, és a termálvízről meg az iparról nagyon híresek voltak, mind a három város. De elmaradtak hírben és pompában Efézustól, amelyik ugyancsak nem volt messze Kolossétól. Pál apostol nem vett részt aktívan a kolossai gyülekezet megalapításában. Itt valószínű Timóteus és Epafroditus, illetve Epafrás, pontosítani szeretnék, hogy ne tévedjek. A Kolossé 4.12. Epafrás. Köszöntiteket, Epafrás, aki közületek való Krisztusnak szolgálja mindenkor tusakodván ti életetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad életetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierapolisban vannak. A kolossai gyülekezet tehát Epafrás munkája nyomán alakul, és Epafrás jelenleg a leveli írásakor Pál apostollal van, támogatja őt a börtön éveiben, a fogságban. És Pál apostol valószínűleg a római börtönből nem magának az ő sebeit nyalogatja, hanem a kolossai testvérekért aggódik és imádkozik, akiket nem ismer személyesen, akikről csak híreket hall, de akik a szívébe helyet kapnak, és azért imádkozik, hogy teljesek legyenek Krisztusban. Úgy fogalmazza meg ezt az első rész 27. versében, akikkel Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok közöttem, mert titok dicsőségének gazdagsága, azt tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. Ez a levél központi üzenete, hogy Krisztus közöttük, pogányok között is van, és hogy a pogányoknak is van részük az üdvösségben Krisztus által, és hogy Krisztusban minden megvan, amire szükségünk van. Ez igevers alapján eszembe jut, amit olvastam az előbb, Charles testvér, akit jól ismerünk márciusból. Néhány napot együtt tölthettünk, és úgy meglepett közelebbről is beszélgetve vele, az a békesség, az a hála, az az Istenben való megnyugvás, amit láttam nála. Kevés embernél láttam azt olyan közelről. És kérdezem egyszer tőle, hogy Charles testvér, mi a titkod? Hogy vagy ilyen békés? Hogy ennyire kiül az arcodra az öröm? És azt mondja nekem, nagyon egyszerűen, tudod, Krisztus közöttünk van, a dicsőség reménysége. Azt mondja, minden nap ezzel a reménnyel indulok el. Nem én vagyok az. Krisztus bennem. A dicsőség reménysége. Testvéreim, mi nem magunktól vagyunk azok, akik vagyunk, hanem Krisztus közöttünk lehet. A dicsőség reménysége. Az a Krisztus, aki meghalt és feltámadt, és aki felment a mennybe és ült az Atya jobbjára a dicsőségben. És nekünk most, e mai napon, 2000 évvel a Golgota után, és 2000 évvel a levél után ugyancsak részünk lehet a Krisztus győzelmében, lelki értelemben, és mint győztesek mehetünk a lelki harcba. Legyőzött ellenséggel van dolgunk, de nem a saját erőnkből, Krisztus kegyelméből. Erről a győzelemről szeretnék szólni néhány gondolatot. Mi az, amit Krisztus győzelme által nyertünk, amiben Krisztus győzelme által részünk lehet, mert ez a győzelem fontosabb minden más győzelemnél. Ha az iskolában valakinek gyengébbek az eredményei, az még nem olyan nagy probléma. Nem mondom, hogy jó dolog, de ott még van ismétlési lehetőség, van pótvizsga, van javítási lehetőség. Ha valaki esetleg munkahelyét elvesztette, az sem könnyű dolog, de kaphat más munkahelyet. Ha valaki egészségét elvesztette, az sem könnyű dolog, de attól még a földön lehet boldog, és a mennyben. De ha nincs Krisztusa, akkor nem lesz boldog se itt a földön, se az örökké valóságban. Ezért fontos számunkra az, hogy milyen viszonyunk van Krisztushoz, ki számunkra Krisztus, és mit kaphatunk Krisztusban. Mert a boldogság nem kívülről jön, nem a külső körülmények terméke. A boldogság a Krisztussal való kapcsolatunkból ered, és belülről jön. Abból, aki számunkra Krisztus. Ahogy fogalmaztak a reformátorok, a tavaly emlékeztünk erre, solus Christus, azaz egyedül Krisztus. Krisztus elég nekünk. Mit kaptunk tehát Krisztusban? Mi az, amiben részünk lehet általa? Néhány dolgot szeretnék megemlíteni röviden. Az első, hogy új életet nyertünk. A Földön egy ciklikussága van az életnek. Megszületünk, aztán meghalunk. És ez a ciklikusság ismétlődik. Aki megszületett, annak meg is kell halnia. Ez alól mindössze két ember volt kivétel, Illés és Énok. Még az Úr Jézus is megkóstolta a halált. De a lelki értelemben pont fordítva megy a dolog. Megszületünk a földre, de lelkileg halottak vagyunk. Ezért ahhoz, hogy élhessünk, előbb fel kell támadnunk Isten számára. Előbb szükség van arra, hogy Isten életre keltsen, mert ezt az életet nem tudjuk magunkból kierőltetni. Úgy, ahogyan a földön az élet Isten szava által keletkezett, aki azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Aki azt mondta, hogy pesdüljenek a vizek, halaktól, és meglett, aki azt mondta, hogy rebdessenek madarak az égben, és meglett, ugyanúgy, ugyancsak ő az, aki lelkileg is életet tud adni. Mert mi, amikor ősszüleink vétkeztek az édenkertben, és mi is bűnben születtünk, meghaltunk Isten számára. Lelki érzékszerveink eltompultak, halottak, nem halljuk Isten hangját. Élünk a föld, megszületünk, és élünk itt a földön, de kiválságainkban, bűneinkben, és a saját indulataink szerint élünk, és az ördög bemeséli az embernek azt, hogy ez a szabadság. De ameddig Isten közben nem lép, és új életet nem ad, miután meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk egy új életre, amit élhetünk benne, hogy Pál apostol fogalmaz, Krisztus együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, addig nem beszélhetünk győzelemről se. Nem győzhet az, aki halott. Ahhoz, hogy valaki győzzön, ahhoz élni kell. Ahhoz meg kell halni a bűnnek, és fel kell támadni egy új életre a lélek által. És meghalni a bűnnek nem mindig egyszerű dolog. A halál mindig fájdalmas. Elítélni saját magamban régi életem minden maradványát és kinövését, és elismerni azt, hogy nem azért indultam fel, mert a másik felhúzott, hanem azért, mert bennem van ez a régi természet. Elismerni azt, hogy nem azért vagyok közömbös, mert ilyen világot élek, hanem benne van ez a régi természet, ez nem egy könnyű dolog. De ha megteszem a lélek által, akkor Isten új életet ad. És hála neki, hogy lehet ebben az új életben élni. Itt úgy fogalmaz Pál apostol, hogy titeket, akik holtak valátok a bűnökben, és testetek körülmetéletlenségében megelevenített ővele együtt, megbocsátván minden bűnötöket. Pál apostol úgy fogalmaz, hogy holtak valátok a bűnökben, ami nem más, mint céltévesztés, és a ti testetek körülmetéletlenségében. Itt nem csak a fizikai körülmetélésről kell beszélni. A körülmetélés a zsidóknak a szövetség jele volt, és lelkileg az elválasztást, a külön választottságot jelentette. Azt, hogy félre vannak téve Isten számára. Azt, hogy Isten kiválasztott népe. Pál apostol itt pogányokhoz beszél, akik csak ugyan körülmetéletlenek voltak fizikailag is, viszont ennél sokkal fontosabb az, hogy lelkileg mentek együtt a világgal. De amikor Isten kegyelme megtalált bennünket, megtalált engem is, és új életre támasztott fel a lélek által, akkor egyúttal körülmetélte a szívünket. Ami azt jelenti, hogy félretett az ő számára. Ami azt jelenti, hogy szívünkön, gondolkodásunkon és beszédünkön és hozzáállásunkon viseljük, és tekintetünkön és egész megjelenésünkön az Istenhez való tartozás jegyeit. Hogy e világban élünk, de nem vagyunk e világból valók. Hogy elválasztott magának, és általunk akarja megdicsőíteni az ő szent nevét. Hála neki, hogy lehet benne új életet élni, lehet vele együtt járni lelke által. Ezt az Úr azáltal tette, hogy megbocsájtotta a bűnöket. Mielőtt pedig megbocsájtotta, azelőtt rámutatott lelke által arra, hogy vétkeztünk, hogy bűnösök vagyunk, hogy Isten előtt nincsen saját igazságom a törvényből, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a vérbe mártott ruha, amely Isten előtt utálatos, hogy bármit teszek, nem tudom kiérdemelni Isten kegyelmét és jóságát, hogy rá vagyok utalva a bocsánatra, rá vagyok utalva az ő kegyelmére. Nem könnyű dolog sokszor elismerni ráutaltságomat. Nem könnyű dolog elismerni azt, hogy Isten elé nincs mit hozzak, de áldásos dolog. Áldott dolog. Hogyha Isten elé jövök szennyes életemmel, elrontott múltammal, képmutatásommal, vagy a saját kívánságaimmal Isten új életet ad. Én is megtapasztaltam. És sokan megtapasztaltuk, hála neki. És csak ezáltal az élet által, csak ezt az életet élve lehetünk a menny várományosai, lehetünk a szentek közösségének tagjai, csak ezt az életet élve lehet reménységünk az örök életre nézve. Ezt az Úr azáltal tette, hogy megbocsájtotta bűneinket. A bűnre nincs más megoldás. Nem lehet meg nem történté tenni, nem lehet eltussolni, nem lehet jó cselekedetekkel kiegyenlíteni a számlát, egyedül a Jézus vére volt a megoldás. Azt mondja az ige, hogy vérontás nélkül pedig nincsen bűnbocsánat. Eszembe jut C.S. Lewis könyve, a Narnia krónikáig kiolvastam azt a sorozatot, és az egyik könyvben, talán a harmadik kötetben, a boszorkány, az oroszlán és a szekrény, ez egy allegória, ahogy tudjuk, egy példázat. Egy adott ponton megjelenik Aslan, az oroszlán, aki nem más, mint a judabeli oroszlánnak az allegóriája, és a boszorkánnyal kell beszéljen, akinek az országába betévett a három gyermek a szekrényen keresztül. És beszélgetnek, és azt mondja a boszorkány, hogy Aslan, nem tudod, hogy aki ivott a varázsitalomból, és aki bejött az én birodalmamba, annak meg kell halnia? Nem tudod, hogy hozzám tartoznak? Nem tudod azt, hogy jogosan követelem őket? Azt mondta Aslan, de tudom. De ha meghal valaki helyettük, akkor nem kell meghaljanak. És a judabeli oroszlán, Jézus Krisztus, a drága bárány, a tiszta, a szeplőtelen meghalt helyettem és érettem. hogy megbocsásson nekem, hogy kegyelemben éljek, hogy úgy éljek, mint aki méltó lettem volna az ítéletre, de mint akit kegyelemben részesített, kegyelemből élhetek, és kegyelemből mehetek be az ő dicsőséges országába, amikor visszajön. És az ő kegyelme mindenre elég. Nincs olyan ember, akinek ne lenne szüksége Isten kegyelmére, és nincs olyan ember, akinek ne lenne elég Isten kegyelme. Úgy, ahogy megbocsájtott a kereszten függő Latornak, ahogy megbocsájtott a parázna nőnek, aki hozzájött, ahogy megbocsájtott a vámszedőnek, és megbocsájtott nekem, az ő kegyelme ma is elég. Megbocsájtott. Hogyan? Eltörölte a parancsolatokban ellenünkre szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezve azt a keresztfára. A törvény, a parancsolat kimondta azt, hogy aki ezt megtartja, az él azok által. Aki pedig ezt nem tartja meg, annak meg kell halnia. És az ember, akkoriban a zsidók, és ma is mi, szembesülünk azzal, hogy már pedig mi képtelenek vagyunk úgy élni, ahogy Isten akarja. Képtelenek vagyunk az ő akaratának engedelmeskedni, képtelenek vagyunk arra, hogy megfeleljünk neki. Ez az a kézírás, amely ellenünkre szól. Az, hogy vétkeztünk, és meg kellene halni. Halálos ítélet alatt vagyunk. És ezt hivatott az ószövetségi áldozati rendszer megoldani. Az ószövetségi áldozati rendszer azt hivatott megoldani, hogy az ember ne haljon meg a bűnei miatt, hanem a bűnei miatt meghaljon egy bárány, vagy egy bika, minden esetre egy tisztának ítélt állat. És az állat fejére téve a kezét az ember elismerte, hogy ez a bárány az én bűneimet viseli, és helyettem hal meg. A bárány, Jézus Krisztus helyettem és helyettünk halt meg. Viszont ő nem csak annyit tett, hogy meghalt helyettünk és megbocsájtott, hanem ennél többet. Azt mondja az ige, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban, mármint a kereszt által. Az ószövetségi áldozati rendszer abból a szempontból csak árnyéka volt a valóságnak, hogy ugyan az állatvére elfedezte az ember bűnét Isten előtt, de soha nem volt képes megigazítani az áldozó szemét. Az áldozó személy természete attól még nem változott, hogy az az állat kimúlt. A pillanatnyi bűnt elfedezte a vér, de az ember újból és újból ugyanabba az ördögi körbe került. Megint vétkezett, megint áldozott. Jézus pedig, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. És itt Pál apostol azt mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalmat vévén rajtuk abban. Amikor azt olvastam, hogy fejedelemségek és hatalmasságok, önkéntelenül eszembe jutott az Efézusi levél 6. fejezete, ahol Pál apostol a lelki fegyverzetről beszél. A 12. verset olvasom. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, amelyek a magasságban vannak. Hasonló nyelvezetet használ az apostol a római levél 8. fejezetének a végetáján is. A római levél 8. fejezet 38. versét és 39-et olvasom. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremény nem választhat el minket az Istennek szerelmétől, amely van, ami Urunk Jézus Krisztusban. Nem véletlenül beszél itt fejedelemségekről és hatalmasságokról az ige. Tudomásul kell vegyük azt, hogy szellemi világban élünk, és szellemi hierarchia van a világban. Legfelül áll Isten, alatta az ördög és a démonok, az ő angyalai, és csak alatta az ember. És hogyha, és az, hogy mi győzünk vagy nem győzünk, attól függ, hogy kinek engedünk. Ha az ördögnek is, az ő angyalainak, a démonoknak engedünk, akkor vesztesek vagyunk. Ha csak Istennel, a fejedelemmel, az Úrral együtt vagyunk képesek győzni. Tehát el kell ismerjük azt, hogy az ördög hatalma nem vicc. Hogy hatalmas. Hogy démonok vannak, hogy fejedelemségek vannak. És sok-sok fejedelemség és hatalmasság veszik körül a szellemvilágot, amelyben élünk, és ezt a világot. Elég, ha gondolunk a közömbösség szellemére. Elég, ha gondolunk az anyagiasság szellemére. Elég, ha gondolunk a paráznaság, a tisztátalanság, a pornográfia szellemiségére. Elég, ha gondolunk az okkult megkötözöttségekre. Elég, ha gondolunk büszkeségre és annyi-annyi mindenre. Nem hiába mondja azt az Úr Jézusnak az ördög a megszállott gadaraiból, mikor azt kérdezi tőle Jézus, hogy mi a neved, azt mondja, hogy légió, mert sokan vagyunk. Testvéreim, nem akarom elmiszticizálni a dolgokat, és elszellemiesteni a dolgokat, de a szellemvilággal számolnunk kell. Valóságos, szellemi világban élünk, és szellemi harcot vívunk. És a mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem ez élet sötétségének a világbírói és a fejedelmei ellen. A saját bűnös természetünk ellen, a kísértő ellen. Annyi-annyi ember tart fogva az ördög szenvedélyekkel, elég, ha játékra, vagy italra, vagy a már említett szenvedélyekre gondolunk, annyi ember tart fogva, tartanak fogva a fejedelemségek, és nincs felettük győzelem. És hogyha itt befejezném, akkor mehetnénk haza lehorgasztott fejjel. Nincs felettük győzelem emberi erővel. De van győzelem Jézus Krisztusban. Van győzelem abban, akinek a neve Jézus, azaz szabadító, és Krisztus, azaz Úr, aki azt mondja magáról, hogy ne félj, mert én vagyok az első és az utolsó, a kezdet és a vég, az alfa és az omega, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. És ez az Úr, Jézus Krisztus, a mi Úrunk lehet. Ezáltal az Úr által élhetünk szabad életet, élhetünk tiszta életet, élhetünk neki odaszánt életet, mert lefegyverezte, mert kiegyenlítette a számlát, s ha vétkezünk, van közbenjáró az ember és Isten között, az ember Krisztus Jézus, aki amikor a vádló jön, akkor azt mondja, hogy én fizettem helyette. A különbség csak az, hogy a hívő ember életében a bűn balesetszerű. Míg ameddig meg nem tér az ember, és új életre nem támad fel Krisztussal, addig sportszerűen él a bűnben, és sportszerűen űzi azt napi szinten, és még csak nem is fáj neki. Hanem büszkélkedik vele, dicsekedik vele. Úgy, ahogyan nem szeretek most személyeskedő példákat hozni, de úgy, ahogyan egyik diákom, mindmáig megijedtem, mikor erre emlékszem, tizedikes diák már végzett, tehát úgysem ismerhetjük. Tizedikes diák azzal dicsekedett, hogy milyen volt az első kalandja a barátnőjével. Testvéreim, ebben a világban Isten sónak és világosságnak hívott el, és lehet élni Jézus Krisztussal szabad életet. Hála neki! Dicsőség neki, hogy ez nem utópia. Ez nem egy elképzelés csupán, ez valóság. Valóságosabb, mint ahogy én most itt állok, és valóságosabb, mint ahogy most itt vagyunk. Jézus Krisztus győzelme valóság. És az, hogy mi belé kapaszkodunk-e, vagy nem, az rajtunk múlik. Ő kinyújtja a kezét, és vár ránk. Nincs olyan megkötözöttség, amitől ne adna szabadulást. Nincs olyan félelem és szorongás, amitől Jézusban nem lehetne szabad lenni, ha akarunk, és ha készek vagyunk hozzá közeledni. A másik dolog, amelyet hozott Jézus Krisztus, az új élet, az eltörölt adósság és a győzelmes élet lehetősége mellett a valódi Isten tisztelet. Azt mondja az ige, hogy senki az titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombatdolgában, mert csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság maga Krisztusé. Maga Krisztus. Nem vagyok fizikus, de úgy tudom, az a fizikai meghatározása az árnyéknak. Az árnyék akkor keletkezik, mikor sötétben egy testre fény vetül. De az árnyék csak mutatja azt, hogy ott van egy test, van egy valóság. Nos, a törvény, ahogy Pál apostol a Galata levélben mondja, a Krisztusra vezérlő mesterünk élet, de a valóság maga Krisztus. És itt az apostol beszél evésről, ivásról, ünnep, újhold vagy szombatról. Tudnunk kell azt, hogy már akkor felmerült az a tévtanítás, amit úgy hívtak, hogy gnoszticizmus, akik azt mondták, hogy Jézus nem lehetett testben lejött Isten, mert Isten nem lehet, bűnös testet nem ölthet magára. Felmerült a judaizálás is, akik azt hirdették, hogy jó, megtértél, de Krisztus mellé még kell ragasztani a törvényt. Itt most szeretnék egy dolgot tisztázni. Manapság hívő emberek között is hallom azt, hogy kegyelemben élünk, ezért számunkra a törvény nem érvényes, és ezt általában úgy értelmezik, akik mondják, hogy akkor, mivel nem vagyunk törvény alatt, nekünk bármit szabad tenni. Ez az igének óriási félreértelmezése és a magunk becsapása. Igen, Krisztus eljött a földre. Igen, Krisztus betöltötte a törvényt. De nem úgy töltötte be, hogy számunkra semmi nem érvényes, hanem úgy töltötte be, hogy engedelmeskedett neki, és felemelte a mércét. Eltörölte a ceremoniális törvényeket. Nem kell többé áldozzunk azért, hogy Isten előtt igazak legyünk, mert áldozott ő. Nem kell a különböző kóser előírásokat betartanunk, hogy Isten előtt igazak legyünk. Magyarul megmondva, nem azért engedelmeskedünk a törvénynek, hogy Istennek megfeleljünk, mert nem tudunk megfelelni. Viszont szeretetből engedelmeskedünk neki, és a szeretet mindig többet kér, mint a törvény. Mert azt mondja az ige a hegyi beszédben, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj. Én pedig azt mondom nektek, aki gyűlöli atya fiát, az már az ő szívében ölt. Megmondatott a régieknek, ne paráznák, hogy én pedig azt mondom, aki gonosz kívánsággal a szívében azt mondja, hogy már paráználkodott az ő szívében. Mi ez, ha nem a törvénynek, a törvény mércéjének a felemelése? Tehát, amikor azt mondjuk, hogy nem vagyunk törvény alatt, ez igaz, bizonyos értelemben. De mégis törvény alatt vagyunk, a Krisztus törvény alatt. Ennek pedig nem kényszerből engedelmeskedünk, hanem az Isten iránti hálából, aki szeretett bennünket, és aki meggyőzött arról, hogy számunkra nem az a szabadság, hogy mindent tehetünk, hanem az a szabadság, hogy megmaradunk az általa megadott keretek között. Nem azért megyek át az úttesten, mikor zöld a lámpa, mert félek, hogy nehogy megbüntessen a rendőr, ha piroson megyek át, hanem azért megyek át a zöldön, mert tudom, hogy akkor vagyok biztonságban. Sánti hasonlat, de kb. Ugyanez a helyzet a Krisztushoz való viszonyulásunkkal is. Nem azért törvény számomra a törvény, hogy valahogy Isten elfogadjon, hanem azért törvény, mert szeretem őt, és azért törvény, mert engedelmeskedni akarok neki. És ilyen értelemben Isten magasabbra emelte a mércét. Nem kényszerből, hálából engedelmeskedünk. Aztán a következő dolog, amelyet még meg szeretnék említeni, hogy amit Isten adott nekünk, az, hogy közösségi formát bennünket. Itt azt mondja az ige, hogy senki tőletek a pálmát el ne vegye kedvét találván alázatoskodásban, és angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván ok nélkül, felfúvalkodván az ő testének értelmében, és nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test kapcsok és kötelek által segedelmet vévén, és egybeszerkesztetvén nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Drága testvéreim, sok emberi szervezet van a Földön. Vannak politikai pártok, vannak sportegyletek, vannak különböző szervezetek, jótékonysági szervezetek, de egyetlen sincs olyan, mint a gyülekezet, a Krisztus teste. Mert a Krisztus teste a megváltottak közössége. A Krisztus teste a belejáró emberek, szentségben élő emberek közössége. Azon emberek közössége, akik ragaszkodunk a főhöz. És miközben ragaszkodunk a főhöz, aközben közösséggé válunk. Minket azt tesz közösséggé, hogy egyénenként is, és közösségileg is akarunk engedelmeskedni Krisztusnak. Akarunk ragaszkodni a főhöz. És amikor valamelyik tag megbetegszik, akkor a betegség azt jelenti, hogy a fővel megromlik a kapcsolat. És mivel megromlott a fővel a kapcsolat, ezért megromlik a másik taggal is a kapcsolat. Drága testvéreim, hála neki, hogy ma is lehet ragaszkodni a főhöz. Hála neki, hogy ma is lehet vele élni szentségben, tisztaságban, és egymás iránti szeretetben, és valóságos Isten tisztelettel. Számomra ez nagy üzenet volt, hogy az Isten tisztelet módját nem én választom meg magamnak, hanem én alkalmazkodok ahhoz az Isten tisztelethez, amit a Biblia, amit a Szentlélek Isten tiszteletnek nevez. Azt mondja az ige, hogy amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben, és alázatoskodásban, és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízlalására valók. És mikor a test hízlalásáról beszélünk, akkor nyugodtan gondolhatunk a régi, bűnös, testi természetre. És megijedtem. Azt mondja itt Pál apostol, hogy megtörténhet az, legalábbis nálam kísértés, hogy Isten tisztelet címén magamat tisztelem, én akarok nagy lenni, én akarok feltűnni, én akarom az énemet hízlalni. Az Isten tisztelet arról szól, hogy az Úr lesz nagyjá közöttünk. Az Isten tisztelet arról szól, hogy ahogy János, Keresztelő János mondja, amikor az Úr Jézus csodáiról beszélnek neki, hogy nekem kisebbek, tehát neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom. Drága testvéreim, ha nem hinném azt, teljes szívemből, hogy Jézus Krisztus Úr. És ha nem hinném azt, hogy az ige igaz, és igaz lesz, mert az én beszédeim soha el nem múlnak, mondja az ige, akkor most hazugként le kéne menjek, és többet soha nem szabadna szóljak az Úr nevében. Most sem azért szóltam, mert én alkalmas lennék, hanem azért, mert Isten tesz alkalmassá. De hiszen teljes szívből, hogy az ige igaz, és hiszem azt, hogy ma is lehetséges vele élni, őt szolgálni, őt imádni, és az ő nevére dicsőséget hozni, és lehet győzni a bűn felett, és lehet győzelmesen menni előre vele, és várhatunk arra a napra, amikor a mi győzelmünk kiteljesedik, amikor győztesen hazaérkezünk kegyelméből az örök dicsőségbe. Hiszem, hogy ez lehetséges. Láttam már ilyen embereket. És ma is lehetséges. Bármilyen világot élünk, és bármilyen irányzatok jönnének. Hála neki! Szeretném és imádságom az, hogy mindannyian közülünk győztesek legyünk Krisztusban. Amen.